Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, Pál apostolnak Filippiekhez írt levelének második fejezetéből, az első verstől a 11. versig terjedő szakaszból. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten tegye áldotta az ő igének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható és elfogyhatatlan jóságú Isten, hálásan köszönjük meg neked azt, hogy a mai napon összegyülekezhettünk e helyen. Hálásan köszönjük meg ezt a szent napot, és megköszönjük azt, hogy megtartottál bennünket. Nem csak, hogy megtartottál, hanem sok lelki-testi jóban részesítettél. Sok mindentől megmentettél bennünket. Hála legyen neked azért, hogy gondviselő kegyelmedet nem vetted le rólunk. Megköszönjük az elmúlt éjszaka csendjét, megköszönjük azt, hogy most itt lehetünk, előtted elcsendesedhetünk, és a mi békességünket kereshetjük e helyen. Kérünk Istenünk, hogy maradj velünk. Maradj velünk úgy, ahogy te voltál, és dicsőségesen nyilvánulj meg a mi számunkra ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy ajándékozzol sok mindent. Köszönjük azt, hogy az Úr Jézust is ajándékoztad nekünk, hogy a mi bűneinknek váltsága lehessen. Részesedni szeretnénk a mai napon is, megvalva bűneinket ebben a kegyelemben. Kérünk, légy jelen úgy is, mint aki segít, mint aki erőt ad arra, hogy nyitott szívvel merjük befogadni a te ígédet. És ne csak befogadói legyünk, hanem annak a krisztusi útnak a részesei is, amely az önmegüresítésről, az alázatról szól. Így állj meg bennünket, add, hogy alázatos gyermekekként, a te fiaidként, leányaidként tudjunk figyelni a te szent ígédre, arra az üzenetre, amelyet hitünk szerint elkészítettél a mi számunkra. Jöjj közénk lelked által, így tégy bennünket szenté. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Istennek ígéjét, a mai Isten tisztelet alapígéjét olvasom Márk evangéliumának 12. fejezetéből, a 38. verstől a 44. versig terjedő szakaszból. Tanítás közben így szólt Jézus: őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken. Szeretnek a fő helyeken ülni, a zsinagógákban és az asztalfőn, a lakomákon. Felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Amikor Jézus leült a templomi perselyel szembe, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, gyakran a kontrasztok, az ellentétek adnak éles képet. Úgy értem ezt, hogyha egy szép mellé odahelyezünk egy csúnyát, akkor kiviláglik mind a kettőnek a miensége, a szépnek a szépsége, a rútnak a rútsága. Vagy ha a fehér mellé teszünk egy feketét, akkor ugyanezt tapasztaljuk, de akkor is, hogyha a jó mellé tesszük a rosszat. Felolvasott igényben, alapigényben is 2 történet hangzott el, 2 jézusi tanítás, és egymás mellett szerepel egy követendő és egy elvetendő példa. Egymás mellett szerepelnek az írástudók és a történetbeli özvegyasszony. Ellentétben vannak egymással, és 3 rétegű ellentétet is megfigyelhetünk. Egyrésztről a külső megítélésük is a korban ellenkező volt. Aztán Jézus szavai által láthatjuk, hogy a belső, a szívnek a megítélése is ellenkező, és végül a tulajdonnal való bánásnak is a kontrasztja bontakozik ki előttünk. Lássuk az ige alapján, hogy hogyan élesedik a kép. Hogyan élesedik a kontrasztok alapján az a kép, amely az igei üzenetről szól, hogyan élesedik az Istenről alkotott képünk, és végül hogyan élesedik az önmagunkról alkotott képünk az igei üzenet alapján. A külső megítélése szerint mindig azokat a kérdéseket szoktuk feltenni, hogy milyenek kívülről, milyen volt a társadalmi helyzetük, mit mondtak róluk az emberek. Az írástudókról e kérdésekre válaszolva elmondható, hogy ha valaki ment az utcán, már látta a ruházatán is, hogy az illető nem egy egyszerű ember, hanem a kor szellemi kasztjához, értelmiségéhez, az értelmiségi elithez tartozó ember volt, mert ahogy Jézus is elmondja, hosszú köntösbe jártak, olyan ruhában, amely mutatta, hogy ők írástudók, a Szentírásnak az ismerői, értelmezői, tudósai. Ők voltak a kor jogászai. Ők értelmezték az írást, ugyanis az akkori jogrend a Szentíráson alapult, a Tórán, aminek a jelentése az, hogy törvény. Ezen alapult, és ha valami vitás, értelmezésbeli kérdés volt, akkor az írástudók igazították útba azokat, akik nem értettek valamit. Mai kifejezéssel olyan tudósok voltak, akiknek hatalmas tekintélyük volt, szavuknak súlya volt a döntő peres ügyekben, és ők szerették is ezt a pozíciót. A Szentírás, az evangéliumok beszámolnak róla, és a felolvasott ige is elmondja, hogy szerették, ha tisztelték őket. Nem csak egy alázatos elhordozása volt az ő számukra, az írástudói mi volt, hanem szerették, ha tisztelték őket, ha előre köszöntek nekik. Jézus egy más példázatot bevezető lakomán azt figyelte meg, hogy válogatják a főhelyeket, mindenki előrébb szeretett volna jutni, mindenki megbecsültebb pozícióba szeretett volna kerülni. Igen, az látható az írástudókról, hogy ők rájátszottak arra, hogy ők írástudók, és kihasználták, és teljes mértékben éltek azzal a lehetőséggel, hogy az emberek őket tisztelték, felnéztek rájuk. Az asztalfon ültek a lakomákon, ahogy már említettem. És ez nem csak egy egyszerű ülésrend volt, hanem mint minden ülésrend, ez is kifejezett valamit. Kifejezte azt, hogy az illető milyen társadalmi rangban volt. És ugyanez fejezi ki az, hogy a zsinagógákban is elölültek. Elölültek az Isten tiszteleteken. Felnéztek rájuk, és ami miatt felnéztek rájuk, az nem csak az volt, hogy ők voltak a kor jogtudósai, hanem a hit és a vallásosság szempontjából is etalonnak követendő példáknak számítottak. Hogyha a kor társadalmát egy piramisként képzeljük el, akkor az írástudókat valahol a piramis tetején kell elhelyezni. Ez az ő külső megítélésük, ez volt az ő külső megítélésük. Egy nagyon csábító, egy nagyon kellemes pozíció volt írástudónak lenni. Aztán a másik történet szereplőjére térve, az özvegyasszonyra. Hát az özvegyasszonyoknak is megvolt a saját viseletük. Nyilván nem volt annyira látványos, nem volt annyira szép, ahogy minden archaikus társadalomban nekik is, miután özvegységre jutottak, ruhát kellett váltani. Olyan ruhát, amely kifejezte azt, hogy ők egyrésztről gyászolnak, másrésztről pedig elvesztették a férjüket. Aztán a társadalmi megítélésük is elég negatív volt, olyan szempontból, hogy bizonytalan helyzetben voltak. Az izraeli társadalom nem egy emancipált, nem egy feminista társadalom volt, sőt az ellenkezője. Egy nő akkor tudta igazán kibontani az ő életét, akkor tudott igazán célba érni, ha volt mellette egy férfi. És hogyha egy asszony elvesztette a férjét, akkor ingoványos talajra lépett. Éppen ezért a törvény számtalan rendelkezéssel próbálja az özvegy asszonyokat védeni. Ha meghalt valakinek a férje, akkor a lehetőség volt rá, akkor sógorházasságot köthetett, hogy legyen mellette egy védelmező férfi. Ha ez nem volt lehetséges, akkor visszatérhetett az atyához, hogy legyen mellette egy férfi. Ha ez sem volt lehetséges, akkor a felnőtt fiúgyermekek vették pártfogásukba az özvegyet. De hogyha ez sem volt lehetséges, akkor bizony nagyon kiszolgáltatott állapotban voltak, mind a törvény előtt, mind a társadalmi megítélés szempontjából. Éppen ezért a magasabb körök, főleg a férfiak lenézték őket, nem vették teljes jogú izraelitaként, teljes jogú ember számba. A nőknek ez a státusza kifejeződik a zsinagógai ülésrendbe is, ahogy láttuk, az írástudók előültek, hát ők leghátul, egy rácsos fallal elválasztva kellett helyet foglaljanak a zsinagógákba. Éppen ezért a lenézett voltuk miatt különösen hangsúlyos a törvényben az ő védelmük. A Mózes 5. könyvének 27. fejezetében egy átok kifejezetten arra vonatkozik, hogy legyen átkozott az, aki kiforgat egy özvegyet a vagyonából. Összességében el lehet mondani, hogy nem kívánatos állapot volt özvegynek lenni az izraeli társadalomba, és az imént elképzelt piramis alján helyezkedtek el ők, egy szinten az árvákkal, a jövevényekkel. Gyakran csak a külső megítélésig, gyakran csak idáig jut el az ember, és azt szeretné, hogy ez a külső megítélés minél jobb legyen, minél kellemesebb, minél szebb legyen, és minél inkább tiszteljenek és megbecsüljenek ez alapján az emberek. Éppen ezért nagyon sokszor az akkori és a mai ember is azokra a kérdésekre összpontosít az ő életébe, hogy hogyan nézek ki, mit mondanak rólam az emberek, milyen pozíciót, milyen helyet, milyen társadalmi helyzetet tudok elérni. És hogyha ezek rendben vannak, akkor nagy baj nem lehet. A Szentírás azonban, az egész Szentírás, tehát az Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, és kifejezetten az evangélium és a mai felolvasott ige azonban elmondja, hogy van egy másik szempont. Tehát nem csak a külső megítélés létezik, nem csak az ember felszínes megítélése, hanem van egy olyan szempont, amelyről elmondhatjuk, hogy ez az igazi megítélés, a szívnek a megítélése. A szívnek a megítélése, mert tudjuk jól, hogy van külcsíny. És ez a szép magyar szó el is mondja, hogy külsődleges, és lehet apróbb és nagyobb csalásokkal is váltogatni a külső megítélést. De létezik belbecs. Amikor az embernek a belső tulajdonságai a szíve alapján becsültetik meg az Istentől. Krisztus így nézte őket, így nézte ezt a két csoportot, így nézte az írástudókat és a történetbeli özvegyasszonyt. Ezzel az isteni szemüvegen keresztül eszerint is kontrasztosak, és eszerint is ellentétben vannak egymással. A tettek miensége igazít el akkor, amikor a szív megítélését szeretnénk mi is megtenni. Igen, azonban ez nem olyan egyszerű, mert hogyha az ember a másik embernek a szívét szeretné látni, vagy szeretném megérteni, hogy a másik mit miért tesz, és milyen a valóságos érzelmi világa, akkor hihetetlen alázat szükségeltetik. Egy átlagon felüli figyelem és érzékenység kell. És amikor azt olvassuk, hogy Jézus ott ült a templomnál, és figyelte, hogy hogyan dobják be a persejbe az emberek a pénzt, akkor egy ilyen ember van előttünk, aki figyeli a másikat. Aki nagyon érzékeny, és ezért tudhatta mondani azokat az ígéket, amelyeket felolvastam. Tehát létezik egy ilyen belső megítélés. Ez alapján az írás tudók nagyon gyengén szerepelnek, mert bár ők külsőleg kegyesek voltak, ők voltak a legnagyobb ismerői az Isten kijelentésének. Éppen ezért megbecsülték őket külsőleg, de belül méltatlanok voltak erre. Mert bár a törvény tudói voltak, mégis a törvény ellen vétenek, amikor elesetteket semmiznek ki. Hiába tudják a törvényt az eszükkel, hiába tartják be a törvényt az akaratukkal. Az egész racionális észviláguk e felé mutatott. Ez volt az ő hivatásuk, a törvénynek az ismerete és betartása, sőt betartatása. Mégis valójában az ő szívük nem ezzel volt tele, valami mással. Fennel hirdetik, hogy ők tanítják a törvényt, mégis törvénytelenek a szívükben. Óriási ellenmondás ez. Hiszen a törvénynek a lényege mindig a szeretet. Az, hogy, ahogy az előbb utaltam rá Mózes 5. könyvében, megtalálható, hogy védeni kell azokat, akik elesettek, így az özvegyeket is. Ők pedig pontosan az ellenkezőjét tették. Kihasználták és kiforgatták a vagyonukból az elesetteket. Az özvegy asszony egy ilyen belső mérce szerint, a jézusi ítélet szerint, a történetbeli özvegy asszony, bár a zsinagógában hátul ül, mégis vallásos szempontból a legigazabb és legkiválóbb követője az Istennek. Mert nem csak akar valamit, nem csak hirdeti magáról, hogy ő közel áll az Úrhoz, nem csak a külsőségek szintjén éli meg az Isten tiszteletet, hanem a szív teljességéből élt. Megdöbbentő, hogy egy egyszerű, lenézett özvegy asszony teszi ezt meg. Mégis olyan közel jut az Istenhez, amilyen közel az írástudók legtöbbször nem jutottak. Eléri azt a szintet, amelyet a Filippi gyülekezethez írt levélből felolvastam, amely az önmegüresítésről, a kenózisról szól, Isten alapvető lényegi tulajdonságát valósítja meg önmagában az asszony. Igen. Egész vagyonát dobja be a persejbe, ahogyan Krisztus lemondott isteni dicsőségéről, ahogy ő feláldozta az ő életét értünk. Ugyanúgy kicsiben, az özvegy asszony megteszi ugyanezt. Az ő valóságában mégis hatalmas dolog ez. Lehet, hogy másnak az egy-két krajcár volt, de neki lehet, hogy 5-6 napi kenyér, és mégis beledobja, és megteszi. A belső megítélés szerint tehát az özvegy asszonyt megbecsüli az atya. Lehet, hogy fel se figyelnek rá, lehet, hogy észre se vették, kit érdekel egy özvegy asszony, egy ilyen szegény ember. Átnéztek rajta, levegőnek nézték. Mégis Jézus őt sokkal magasabb szintre helyezi, pontosan azért, mert Isten képű dolgot cselekedett. Aztán eljön egy nap, amikor ez a belső megítélés, ez a nehezen felismerhető, nagy figyelmet igénylő megítélés, ez az intim megítélés nyilvánvaló lesz. Igen, ez a végső ítéletnek a napja. Amikor, amit a mi szívünkben éreztünk, és talán titokban meg is tettünk, az az Istenhez való ragaszkodás, amelyet nem fennen hirdettünk, hanem mindennapos valóságként megéltünk, amelyet lehet, hogy csak az ismer, akivel megcselekedtük meg mi magunk, és az Isten, ez lesz nyilvánvaló. És minden, ami külsőség, minden, ami hosszú ruha, ami az írástudóknak volt, minden, ami társadalmi presztízs, minden, ami anyagi javak, mindez lefoszlik rólunk. Az apostol azt mondja, hogy átöltözünk, egy új ruhát húzunk föl, dicsőséges testbe támadunk fel. És mindez, ami a külcsínyhez tartozik, ami annyira fontos, amiért annyit tudunk küzdeni, ami annyira lefoglalja a mi energiánkat, semmivé válik. És csak az számít, hogy mivel van tele a mi szívünk. És az a csodálatos az egészben, hogy a végső ítélet az a megöletett bárány által kerül végrehajtásra. Olvassuk a jelenések könyvét az újszövetségi ige szakaszokként napról napra, és a bárány, a megöletett bárány kezébe adatik a végidőknek a forgatókönyve. Ő töri fel a pecséteket, a megöletett bárány, aki elől járt és önmagát adta az emberekért. Aztán a szívnek a teljessége a felolvasott történetből világosan kiderül, és ennek csak egy aspektusát szeretném kiemelni, ami rávilágít arra, hogy mi volt az írástudók szívébe, és mi volt a történetbeli özvegyasszony szívébe. És ez az egyetlen aspektus nem más, mint a tulajdonnal való bánás. Ez az a tett, ami világosan megmutatta, hogy hol állnak, a jó vagy a rossz oldalon. Mi is volt az ő szívükben? Ezt mutatja meg tehát, hogy hogyan bántak azzal, amiük volt. Ma is a szív teljessége vehető észre, akkor, amikor megfigyeljük, hogy mi magunk hogyan bánunk a tulajdonunkkal. Az írás tudókról a Jézusi kijelentés alapján mondhatjuk ezt, elmondható, hogy ők zsákmányoltak, hogy ők gyűjtöttek, sőt, durvább kifejezéssel élve raboltak. Mástól vették el, amiből meggazdagodtak. Olyanok ők, mint valami kis hörcsög, aki egyfolytában gyűjt. Teljesen mindegy, hogy tele van már a magtár, teljesen mindegy, hogy már új hosszú köntöst kell venni, mert már kihisztem az elsőt. A lényeg az, hogy mindenből több legyen. Több pénz, több tisztelet, több kényelem, több kellemes perc és óra. Ez az önmagáért való több, az az ő istenük. Ezzel van tele a szívük, ezzel a szerzésvágyjal. És az összes többi dolgot meg csak ráhúzzák. Elég okosak ahhoz, hogy alátámasszák mindenféle ideológiákkal a harácsolást. Kicsit olyanok, mint a regénybeli Raskolnikov, aki a gyilkosságot is próbálta megideologizálni, megölt egy özvegyasszonyt, egy öregasszonyt. A kizsákmányolást is meg lehet ideologizálni. Ismerős lehet ez a mi számunkra. Ismerős lehet 20. és 21. századi embereknek. Sok írástudó, sok okos ember, sok finom módszerrel dolgozik, és gyűjt, és zsákmányolja ki az embereket. És a mai társadalom, a mai magyar társadalom szörnyű tragédiája az, hogy nem csak nagy zsiványok vannak. Nem csak nagy zsiványok vannak, aztán sok szenvedő kisember, hanem a kisember feljogosítva érzi magát, hogy ő is zsiványkodjon, és ő is tisztességtelen legyen, és ő is kicsiben ugyanazt játsza el a másik emberrel, aki már nem egy alatta lévő valaki, hanem esetleg a szomszédja vagy a társa, ugyanazt játsza el, mint a nagyok nagyban. Szörnyű tragédia ez, és ameddig ebből nem lábalunk ki, ameddig nem alakul ki egy egészséges önbecsülése és tartása és gerince, erkölcsi gerince, a mai társadalomnak addig nem lehet reményünk arra nézve, hogy a 19. században vizionált nemzethalált elkerüljük. A zsákmány szerzés zsigereinkben van. Ezzel van tele a szívünk. Ezzel volt tele az írástudók szíve, és ezzel van tele a mai ember szíve. Minél hamarabb, minél gyorsabban, minél többet. Minél kevesebb munka belefektetésével. Teljesen értelmezhetetlen fogalmak a mai világban már azok, hogy alázat, irgalom, szeretet, másikra való odafigyelés. Csupán mesékben találkozunk vele. Ez az írástudói attitűd, ez az írástudói szív. Aztán az özvegyasszony szíve a Jézusi tanúságtétel szerint más volt, sőt ellenkezője volt mindennek. Nem csak külsőleg álltak két póluson, hanem a belsejük is teljesen más volt. Ő ugyanis, ahogy említettem, a vagyonról való lemondás útján van. Ezzel van tele a szíve. Lehet felelősen használni a javakat. Ez az egyszerű szegény özvegyasszony mutatja meg nekünk. Nem egy dúsgazdag ember példázatán keresztül mutatja be Jézus, hanem egy egyszerű szegény emberen keresztül. Lehet felelősen használni mindazt, amit kapunk. A gimnáziumi éveimnek, kollégiumban eltöltött idejének egy szép megtapasztalása volt az, amikor bekerültem a kollégiumba, egy olyan szokás élt a mi szobánkba, azt tudom, hogy másik szobákba is, hogy aki hazajött otthonról, azt az élelmiszert, amit a szülők nagy gondossággal felcsomagoltak, nem a saját kis szekrényébe, nem a saját kis zugába tette bele, hanem kitette az asztalra. És az addig ott volt, ameddig el nem fogyott, hogyha kedden fogyott el keddig, ha szerdán, szerdáig. Persze voltak olyanok is, akik ezt nem tették meg, néhányan kivételt képeztek, ez alól őket hívtuk zugevőknek, akik a szekrény szobába egyedül a saját kis motyójukat eszegették az egész hét folyamán. Igen, nagyon jó volt és nagyon felemelő érzés. 15-16 éves gyerekként azt megtapasztalni, hogy milyen jó az, hogyha együtt vagyunk, és milyen jó az, hogyha ilyen közösségben vagyunk, amely nem csak szólam, nem csak, bocsánat a kifejezésért, nem csak duma, hanem valóságos tett. Odaadom azt, ami az enyém. Rendelkezz vele, és közösen rendelkeztünk ezzel. Lemondani a tulajdonról, ez a tulajdon felelős birtoklásának egyik része. És tulajdonképpen arról van itt szó, hogy nekem már van, tehát adok másnak is. És nem arról, hogy nekem már van, tehát még több kell. Nekem már van, tehát beteszem és kamatoztatom, és akkor még több lesz. Befektetem, és még több lesz nekem. Annak az elismerése, a lemondás, hogy a tulajdon az nem zsákmány. Nem olyan dolog, amit én kikaparok, amit kikönyöklök. Nem olyan dolog, amiért verejtékes munkával megdolgozom, és az csak az enyém és senki másé. Ez is, de mindemellett és mindezeken felül a tulajdon az ajándék. Ajándék úgy, ahogy a mi egész életünk ajándék. És hogyha elismerjük és felismerjük az ajándékot, és az ajándékban az ajándékozót, akkor teljesen másképpen viszonyulunk a tulajdonunkhoz. Teljesen másképpen viszonyulunk a mi életünkhöz. Az özvegyasszony hitéről tesz bizonyságot, tehát a lemondása. Arról a hitről, hogy mindaz, amin van, mindaz, amivel tele van az erszényem, tele van az éléskamrám, tele van a bankszámlám, az nem csak az enyém, hanem valakitől kaptam ajándékba. Igen, elsőrenden azért kaptam, hogy boldoguljak, hogy boldogságom legyen, hogy megelégedett életet élhessek, de aztán ott van az is, hogy azért is kaptam, hogy esetleg másokon segítsek, hogy lemondjak róla egy részéről, kisebb vagy nagyobb részéről. Nyilván nem mindig és nem mindenki számára követendő példa az, amit ez az özvegyasszony megtett, amelyet a hit példájaként állítanénk Jézus, de igen, lehetnek olyan pillanatok, amikor hatalmas dolgokról kell lemondanunk egy másik, esetleg egy idegen ember érdekében. Összefoglalásként annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon fontos, néha túl fontos a külcsíny, az, hogy hogy nézünk ki, mit teszünk, hol vagyunk, milyen pozícióban élünk és dolgozunk, de sokkal fontosabb az Isten szempontja, az, hogy mivel van tele a mi szívünk, hogy mi a külcsíny mellett a belbecs. Figyeljünk bensőnkre, figyeljünk lelki életünkre, figyeljünk az ajándékokra oly módon, hogy az ajándékokban az ajándékozó atyát meglátjuk. És hogyha ezt megtesszük, hogyha felragyog nekünk a Krisztus életünk különböző ajándékaiban, akkor tudunk bánni azzal, amit boldogságunkra és biztonságunkra adott a mennyei atya. Adjon Isten mindannyiunknak ilyen krisztusi látást a Szentlélek által. Amen. Hálát adunk mennyei édesatyánk sok ajándékodért. Hálát adunk Jézus Krisztusért, aki a legfőbb ajándék. Megköszönjük neked, hogy nem úgy kell élnünk a világban, mint akik mindent maguknak kell megteremteni, mint akik mindent maguknak kell megszerezniük, hanem ráhagyatkozhatunk a te gondviselésedre, ráhagyatkozhatunk arra, hogy te ellátsz bennünket. És köszönjük, hogy mindezt úgy teszed, hogy annak a lehetőségét is megadod, és annak a boldogságát is megadod, hogy mi is hozzád hasonlóan, nyilván nem olyan mértékben, de lemondhatunk ajándékaidról a másik ember javára. Köszönjük ezt a királyi utat. Köszönjük, hogy Jézus által ezen vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy ezáltal adsz ízt, adsz magasságot és mélységet a mi életünknek. Köszönjük, hogy így találhatjuk meg boldogulásunkat és boldogságunkat. Imádkozunk, Istenünk, nem csak önmagunkért, saját lelkünk üdvéért, hanem mindazokért, akiket ránk bíztál, szeretteinkért, embertársainkért, akiket a sors, szoktuk mondani, utunkba sodort, de tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, hanem a te akaratodban nyugszanak a dolgok. Köszönjük őket, Istenünk, és add, hogy amikor nekünk kell segíteni, akkor hadd segítsünk, és adjál bölcsességet, látást mindennek felismeréséhez. Mindehhez kérjük a te lelked erejét, jöjj a mi életünkben, gyámorítsd a mi közösségeinket, családjainkat, szeretteinket. Imádkozunk ezért az országért, ezért a társadalomért. Adj látást, adj csendességet, adj Istenre való találást mindannyiunk számára. Jézus Krisztus nevében, ki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.